Akkor sok szeretettel köszöntelek titeket, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Megyünk tovább az 1 Mózes könyvének a tanulmányozásában, és képzeljétek el, nagyon izgalmas, ma két részt fogunk átvenni, tehát ilyen tempó még sose volt. Jó, bevallom, az egyiket nem fogjuk végigolvasni szó szerint, csak megemlítünk egy-két dolgot belőle, mert az első igazán unalmas rész a Bibliában az 1 Mózes 5, ami a következő részünk. Ez házi feladat elolvasni, aki szeretné. Egyébként nem olyan hosszú, úgyhogy el lehet olvasni, de ez körülbelül így hangzik, hogy Ádám nemzette ezt, Amaz nemzette azt, eddig élt, ott meghalt, ott ezt nemzette, ott azt nemzette. És első ránézésre nem túl izgalmas. De mielőtt belevágnánk, csak egy kicsit ugye helyezzük kontextusba a sztorit. Szerencsére még nincsen túl sok történelem mögöttünk. Ugye az 1 Mózes az egész világ kezdetével kezdődik, a teremtéssel. Azt láttuk ebben, hogy a teremtés ez egy iszonyatosan gazdag, nagy valami csoda, aminek a központi célja az ember teremtése volt, és az ember benne. És ezt a kettőséget láttuk, hogy ugyan ő a középpont, az ember, de mégis Isten valamiért nagyon picivé teremtette az egészben, nagyon könnyen sebezhetővé, nagyon-nagyon, nem tudok erre jobb szót, sebezhetővé, picivé, bánthatóvá. Olyanná, hogy szüksége legyen Istenre. És a teremtésnek talán ez az egyik kulcsüzenete. Isten mindenhatósága, nagyszerűsége és tökéletessége és végtelensége mellett az az, hogy az ember ugyan a teremtés középpontja, de úgy lettünk megteremtve, hogy Istenre szükségünk van. És aztán ezt látjuk végigvonulni az egész 1 Mózeson, meg az egész Biblián, ezt a két utat, amit múlt alkalommal szépen ki is szálasztunk, hogy Kainnak a nemzetség vonala és Sétnek a nemzetség vonala, hogy akik segítségül hívták az Úr nevét, és úgy mentek, és úgy éltek, és a másik vonal pedig, akik meg saját erőből, mi vagyunk azok, akik képesek vagyunk, mi vagyunk azok, akik tudunk, mi vagyunk a büszkék, az erősek, és hogyha valaki Kainért 7-szeres bosszújára, akkor Lámekért meg 77-szeres, és nem tudom, és stb. Stb. És ezt a két utat láttuk nagyon gyönyörűen már az első pillanattól fogva a Bibliámban, és ezt fogjuk ma is egyébként továbbra látni, ez az egyik, ami az Isten nélküliség, amiben benne van az üres vallásosság is akár, amit ugye láttunk Kainnak az áldozatában, illetve a másik oldalt pedig a hit, hogy azt látjuk, hogy az első pillanattól fogva nem a cselekedetek voltak azok, amik Istennek tetszővé tették az embert, vagy az Istennel való kapcsolatot segített helyreállítani, hanem a jó tettek, a jó cselekedetek voltak, hanem a hit volt az, amivel Istennek tetszeni lehetett, és kapcsolatban lehetett vele kerülni. Már az első pillanattól fogva az Ószövetségben is. Ugye időnként jön ez a vád a Biblia ellen, hogy az Ószövetségnek az Isten és az Új Szövetségnek az Isten az két különböző Isten. Az Ószövetségben valami szigorú, kegyetlen, dorgáló, büntető Istent látunk, míg az Új Szövetségben meg egy nagyon szerető Istent látunk. És hogy első ránézésre ez ellentmond egymásnak. És egyébként ez nem igaz, tehát hogy még első ránézésre csak nagyon-nagyon felületesen, ha nézzük. Mert ezt látjuk végig, ezt fogjuk venni végig folyamatosan, hogy Isten kegyelemből adta nekünk magát, ahogy énekeltük is, kegyelemből adta magát az embereknek az Ószövetségben, és a szeretet és a kegyelem volt az, ami minden cselekedetét, minden döntését átitatta. De emellett időnként kellett neki nehéz döntéseket hozni, és hát ma lesz erről szó, mert eljutunk az özönvízig, ami nem egy vidám sztori a történelemben. De hogy nekem ez annyira tetszik, hogy ez az a fő üzenetünk, a Biblia üzenete az első laptól az utolsóig végigmegy, és ezt látjuk, és nincs egy külön ószövetségi üzenet, és nincs egy külön új szövetségi üzenet, hanem az evangéliumot látjuk végig. Látjuk a helyettes áldozat elvét, sok mindent, amit veszünk egyesével. És itt is a mai történetünk is nagyon sok képet tartalmaz, előképet annak, ami aztán később történt, de most nem akarok előre menni. Szóval jön az ötödik rész az 1 Mózes könyvében, ami tényleg elég uncsi, kb. Ilyenek, hogy ez élt tényleg ennyit, akkor nemzette ezt, aztán még élt ennyit, aztán meghalt, aztán nem tudom én micsoda. És eljutunk Noéig, és a hatodik rész az majd Noéval kezdődik, de azért picikét időzünk az ötödik részbe, és mert egy-két finomság azért van benne elrejtve. Az egyik érdekesség, amit szeretnék itt kiemelni, az az, hogy Ádámtól az özönvízig 1656 év telt el. Nagyon unalmas olvasni, de egyébként egy csomó információt ebből a részből tudunk, mert nagyon adatszerű a felsorolás. És Ádámtól az özönvízig 1656 év telt el, ami azért nem kevés, tehát hogy pici nemzetünknek a történelme ugye 1000 évre nyúlik vissza nagyjából. Most ahhoz képest azért ez 1656 év, hogy így sokszor csak úgy gondolkozunk, hogy hát igen, ugye van a teremtés, aztán Ádám éve, aztán Kain Ábel, aztán meg Noé, és akkor mintha ezek így időnként úgy, az én fejemben is úgy tűnnek lenni, hogy azért az ugyan nem volt nagyon messze egymástól, de hát azért itt sok idő telt el. Érdekesség egyébként, hogy az özönvíztől Jézusig 2370 év köttől 2550 évig terjedő volt. Itt van egy-két bizonytalanság ebben az időszakban, hogy pontosan mennyi idő telt el, de ilyen 2300-2500 év telt el, és Jézustól ugye a mai napig, vagy az idei évünkig ugye körülbelül 2028-2030 év telt el, tehát egy 4-6 évet kell hozzáadni egyébként az évszámolásunkhoz, ahhoz képest, ami Jézus valószínűség szerinti valós születési ideje volt. Hú, kijöttem ebből a mondatból. Tehát ami érdekes egyébként az egészben, csak megint szeretném kiemelni, amit az elején vettünk, hogy a Föld, a történelmünk az 6200 év körüli, amit fölülről, és ez precízen le van dokumentálva a Bibliában. Persze nyilván, ha a Bibliát nem fogadjuk el hiteles forrásként, akkor ez jelentéktelen, de ugye mi azért itt alapvetően elfogadjuk, azért állunk itt minden reggel, vagy nem minden, de minden vasárnap reggel, hogy erről beszéljünk. Jó? A másik érdekesség, ha elkezditek olvasni, ezek az emberek nagyon sokáig éltek. És nagyon sok alatt nem azt értem, hogy 120-150 évet, ami mondjuk nagyon soknak számít ma, hanem itt 10 nemzetséget veszünk végig, vagy vesz végig az ötödik rész, a 10-ből 7 900 évnél tovább élt. 900 év. Azért az nagyon hosszú, tehát hogy így, ezt nem is tudom, tehát hogy nem tudom most ezt jobban ragozni, 900 évnél tovább éltek. Egy, az 800 évnél tovább élt, 895, csóiken majdnem megérte a 900-at. Egy volt, aki 700-nál többet, 777 évet élt, ő Lámek volt, Noénak az apja. És egy volt, aki nagyon rövid ideig élt, ő csak 365 évet élt, ő volt Énok, ő szegényként nagyon rövid ideig élt. Ami nagyon érdekes, ugye, hogy Ádám nagyon sokáig élt, olyan sokáig, hogy ő Noénak az apját, Lámeket ismerhette. Tehát, hogy így, nem biztos, hogy ismertem, mert mit tudom én, hogy most mennyire éltek egymástól messze, de hogy Ádám 900, most ezt pont nem írtam föl, de 930 valahány évig élt, azt hiszem. De mondjuk lehet, hogy itt le van írva, mindegy. A lényeg az, hogy ha kiszámolod, akkor Noé apját még ismerhette. Noét már nem, de Noé apját még ismerhette. Úgyhogy ez ilyen nagyon, nagyon érdekes. Mi az oka annak, hogy ilyen sokáig éltek az emberek a Földön? Több oka is van. Egyrészt majd fogjuk látni, hogy egyrészt Isten így teremtette meg az embert. Itt az özönvíznél látjuk az özönvíz előtt, hogy Isten hoz egy döntést, azt mondja, az ember ne érjen 120 évnél tovább. Előtte ő ezt így engedte. Ami még más volt, nagyon valószínű, hogy más volt a légkör, más volt a Föld, az egész működése, ez a következő alkalommal picit többet fogunk beszélni, megint kicsit átmegyünk ilyen természettudományos okoskodásokba, de mert nagyon izgalmas az özönvíz kapcsán ez szerintem. De hogy valószínűleg ugye egy jégburok vette körül a Földet, ami egyrészt megszűrte a napnak a káros sugárzását, amiért a mai tudományos álláspont szerint az egyik nagyon felelős tényező az öregedésünkben, a napnak a káros sugárzásai. Másrészt ilyen mellékhatások voltak, például lehet, hogy 6-7-szerese volt az oxigéntartalom a Földben, azért, emiatt a kupola miatt, és ez a sejtregenerálódás, jó mondtam, mindegy, az nagyon, nagyon elősegíti. Aztán van ennek egy teológiai oka is, ugye azt fogjuk itt majd látni, olvassuk mindjárt, hogy azért ez a kainos történet azért úgy elvitte az egész világot. Tehát, hogy így nagyon azt látjuk, hogy a világ, a Kain után az özönvízig bűnben élt. Nem is picit, hanem olyan masszívan rendesen beleadták magukat a bűnbe. És a teológiai megközelítés az, hogy Isten sokat várt. Isten nagyon sok kegyelmi időt adott, ezt látjuk itt az embereknek ebben az időszakban, hogy megtérjenek és új felismerésre jussanak. És aztán itt van Énok, akit láttuk Csórikám, ő csak 365 évig élt, próbáltam keresni valami hasonlatot abban, hogy 365 nap van az évben, de semmit nem találtam, úgyhogy ebben nincsen semmi bölcsesség szerintem. Viszont amit látunk itt őről, egy picit többet időz az ige itt az ötödik részben, róla nem csak két mondat van, hanem azt hiszem öt is, most nem számoltam meg csak nagyjából. És azt olvassuk így, hogy ki van emelve, hogy Énok Istennel járt. És aztán azt látjuk, hogy ezt lehet föl is olvasom, bár nem írtam ki, hogy külön ez melyik rész, de talán megtaláljuk. Itt van, 21. vers. Énok pedig 65 esztendőt élt, és Matuzsálemet nemzette. Énok 300 esztendeig az Istennel járt, miután Matuzsálemet nemzette, és fiakat és leányokat nemzett. Énok egész életének ideje 365 esztendő volt, és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Nagyon érdekes ez a kis rövidke kis pár mondat. Az egyik az, hogy azt látjuk, ugye, hogy az volt az ítélet, az volt a mondat, amikor azt mondta Isten Ádámnak és Évának, hogy ne egyetek arról a fáról, mert akkor meg fogtok halni. És ugye beszéltünk róla, hogy ez nem feltétlen a fizikai halálra gondolt elsősorban, de arra is. És azt látjuk, az összeset olvassuk, hogy Ádám élt ennyi ideig, aztán meghalt, aztán utána élt a sét, aztán meghalt, aztán élt, nem tudom ki, és meghalt, és mindenki meghalt. És Énoknál látjuk azt, hogy ő Istennel járt, és nem halt meg. Ez nagyon érdekes számomra, és itt a János 11.25 jutott eszembe, azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghal, is él. És Énok meggyőződésem, hogy az elragadtatásnak a képe, a hívő embernek a képe. Ugye Pál beszél róla, hogy mi akik, a Tesszalonikában, ezt most nem értem ki, bocsi, hogy mi akik élünk, semmiképp nem előzzük meg azokat, akik meghaltak, mert amikor majd Jézus visszajön, akkor majd ők föltámadnak, mi pedig egy szempillantás alatt átváltozunk, és megyünk föl, és a felhőben találkozunk Jézusról, és megvesz az elragadtatás. Nem akarok ebben nagyon elveszni, mert tényleg hosszú lenne így az egész tanítás, de a lényeg az, hogy lesz az elragadtatás, amikor a hívők, élő hívők el lesznek ragadva innen a földről, és Énok ennek az egyik előképe is példája, hogy Énok nem halt meg, hanem Isten magához vette úgy, hogy nem halt meg. Úgyhogy a képe ennek az elragadtatásnak. Egyébként a Zsidó 11-ben ő is meg van említve a hithősök közül, hogy ő hitt, és itt is a hit van kiemelve, hogy Énok a hite miatt volt igaz Isten előtt, és lett elragadtatva. Aztán az is érdekes, hogy majdnem harmadannyi időt élt, mint az összes többi. És nekem nagyon tetszett ez a kép, hogy először azt hittem, hogy a Csórikám, hát ő csak 365 évig élt, míg a mások 900 évig, hát azért az milyen kevés. Jó, mondjuk egyébként a mi 30 évünkhöz képest meg egész sok, de hogy nekem annyira tetszik, hogy Isten elragadta, picit úgy tűnik, hogy idő előtt, de mintha ebben ott lenne az az üzenet, és lehet, hogy csak én magyarázom bele magamnak, hogy oké, mert nem ez a cél, nem a földi élet a cél, nem az a cél, hogy itt éljünk 900 és 1000 és nem tudom 1600 évig, hanem Isten magához akar ragadni bennünket. Ez egy igazi élet, az ott van ő nála, ő vele. Egyrészt a földi életünkben is, de egyébként fizikailag is jelentsen ez egyébként bármit is. A másik érdekesség, az Metuzsálem, ugye Énoknak a fia, ő 969 évig élt, ugye őt ismerjük is a közmondásokból, hogy Matuzsálem az ilyen nagyon öreg ember, ugye ő a legöregebb ember, mint a Biblia főjegyez, valószínűleg a világtörténelem legöregebb embere, 969 év, majdnem 970 év, azért ez tényleg elég öreg. És ami az érdekesség, hogy az ő halálának az éve, az pont az özönvíznek az éve volt. És ugye itt két lehetőség van, hogy mi lehetett Matuzsálemmel. Az egyik az, hogy igaz volt, van egy ilyen teória, hogy ő is, ugye Énoknak volt a fia, és lehet, hogy a hitét Énok így átadta, és Matuzsálem is egy hívő ember volt, és hogy Isten megvárta, míg Matuzsálem meghal, mielőtt az özönvizet az ítéletet a földre hozta volna. Ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy bűnös volt, és egyszerűen csak az özönvízbe meghalt. Nem tudjuk az igéből. Én egy picit sajnos a második felé hajlok, bocsi, mert ha Énok ki lett emelve egy külön, akkor szerintem Matuzsálem is ki lett volna emelve, de nincs igazából nagy teológiai jelentősége. Amit látunk, hogy bűnösök voltak az emberek, és hogy Isten nagyon sokat várt. Ugye 1600 év telt el, tehát az nem kevés. És aztán az is érdekesség még itt, most nem akarok nagyon elmerülni benne, csak egy kis előrevetítés, hogy Noé, mikor elkezd építeni a bárkát, 100 évig építette valószínűleg. Tehát az nem kevés idő. Tehát, hogy az embereknek volt ideje megtérni. Isten adott időt az embereknek, hogy megtérjenek, hogy visszatérjenek hozzá, de ők ezt nem tették meg. Aztán van egy nagyon-nagyon érdekes dolog még ebben az ötödik részben, és mindjárt menjünk a hatodikra. Ez pedig a nevek. Itt 10 név van, és akkor elmondom, hogy melyik mit jelent. Ádám, ugye ő az első, ő embert jelent. Aztán Sét, neki a jelentése az, hogy elrendelt. Énos, halál hatalma alatt. Kénán, keserű. Mahalálel, Isten jelenlétéből jött. Jared, leszármazik, Énok, odaszánom, odaadom, Metuselah, vagy Matuzsálem, meghalva elküldeni, Lámek, szegények, Noé, nyugalom, vagy vigasz. És ugye ez így önmagában fura neveket adtok a gyerekeiteknek, tehát ez a halál hatalma alatt, tehát hogy tök okos volt itt Sét, hogy ilyen nevet adott a fiának. Na, de ha így összeolvassuk, akkor kezd izgalmas lenni, hogy egy ember elrendelt, halál hatalma alatt, keserű, Isten jelenlétéből jött, leszármazik, odaszánom, meghalva elküldeni, szegény, nyugalom, vigasz. És ez még így mindig nem annyira izgalmas, de hogyha ebből elkezdünk egy összetett mondatot, vagy egy mondatot összerakni, akkor az valahogy így szólna, hogy az ember elrendeltetett a halál hatalma alatt keserűségben. Isten jelenlétéből egy leszármazik, odaadóan elküldi a szegények vigaszát. Hogy ott van az evangélium, az első 10 generáció, az első 10 nemzedéknek a nevében. Hogy Isten nem csak úgy ezt így kitalálta, hogy jaj, most akkor valamit most itt rendbe kell hozni, hanem azt látjuk, hogy ott van ez az üzenet már az első pillanattól kezdve, és én nekem ez nagyon-nagyon tetszik, én nagyon bírom az ilyen dolgokat. Úgyhogy ezt láttuk az ötödik részből, és akkor kezdjük el olvasni a hatodikat, ott viszont versről versre fogunk menni. Első vers. Történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. És ez megint egy érdekes dolog, hogy nem tudom, ti hogy gondolkoztok erről, de hogy ugye Noé elején van a Bibliának, hát úgy nem túl sokan élhettek a földön. Hát azért itt van mindenféle matek ennek kapcsán. Az egyik, hogyha egy embernek csak 4 gyereke születik egész életében, és 10 generációt megél, akkor az ő leszármazottai csak 4 emberből, tehát csak 4 gyerekenként születve, az majdnem 1,4 millió, pontosan 1.398.100 darab leszármazott egy emberből, ha csak 4-et nemz. De itt azt látjuk, hogy sokakat nemzett. Vannak olyan elméletek, olyan matematikai számolások, akik azt mondják, hogy Noé idejére a Földön már 1,5 milliárd ember élhetett a Földön. 1,5 milliárd. Érdekességképpen Noé után ezt az 1867-es évben még csak 1 milliárd ember élt a Földön, és 1935-re lett 2 milliárd. Tehát ezt az 1,5 milliárdos évet, ami Noé előtt volt, valószínűleg ezt mi egészen sokára, csak az 1900-as évek elejére tudta újra elérni az emberiség. Utána egyébként 65-re lett 3 milliárd, 95-re 6 milliárd, és ugye most körülbelül 8 milliárdan élünk a Földön. Azért is hoztam ezt a példát, mert ami még fontos az az, hogy később fogunk rá még visszatérni sokszor, az az, hogy Jézus azt mondta, hogy Jánosban nem itt van a jegyzetemben, de most már, ha ide kalandoztam, akkor gyorsan ezt föl is olvasom, hogy az utolsó idők azok olyanok lesznek, mint Noénak az idején. És most nem találom, hogy hol van ez, de hát ha így gyorsan megtalálom. Jó, lehet, hogy most mégsem találom meg gyorsan. Akkor majd, ha odérünk a jegyzetemhez, akkor... De megvan, csak mert a Mátéban van, nem a Jánosban, úgy könnyebb. Máté 24, 38-tól, 37-től, 36-tól. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az égangyali sem, hanem csak az én atyám egyedül. Mármint az, amikor vége az utolsó időknek, tehát eljönnek az utolsó idők. Ahogy a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfiának eljövetelekor is. Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindannyiukat elragadta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Tehát azért is fontos kicsit ezzel a szemmel is néznünk, hogy mit látunk, a mai világunk, a mai élet mennyire passzol, mennyire harmonizál, úgymond a Noé előtti élet, és azt fogjuk látni, hogy azért eléggé jól harmonizál. Jó, azt a másodiktól ötödik versig olvasom tovább. Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. És azt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberekben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyerekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Amikor látta az Úr, hogy megsokasodott az ember gonossága a földön, és hogy szívek gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, megbánta az Úr, hogy ember teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt nem most akartam még olvasni, de most kicsit előre spoilereztem. Na az egyik érdekesség, de ebben, hogy ez a 120-as év, hogy Isten azt mondja, hogy 120 évnél tovább ne éljen az ember a földön, hogy hoz ebben egy ilyen szigorú határt. És olyan érdekes ez, hogy itt ebben én megint nem azt látom, hogy ez valami büntetés lenne, ez valami szigorú Istennek a nem tudom én milyen lenne, hanem egyszerűen megint csak az, hogy a bűn, amiben éltek az emberek, az tönkreteszi őket. A bűnt Isten azért tiltja, mert tönkretesz engem, téged, minket együtt. És Isten azt mondja, hogy ne éljen az ember gonoszságban ilyen sokáig, mert nem jó neki, és nem jó a földnek, és nem jó a közösségnek. Legyen sokkal rövidebb ennek az ideje. A másik érdekesség ebben, hogy hallottam egyszer, valamikor régen, de most nem találtam meg, úgyhogy lehet, hogy nem igaz, ezt kicsit szkeptikusan vegyétek, de hogy állítólag van egy gén, ami felelős az öregedésünkért. Hogy egy gén az, ami felelős. Most picit ennek utána járva, lehet, hogy ez azóta már változott, inkább azt találtam, talán ez jobban megállja a helyét, hogy genetikailag kódolva vagyunk az öregedésre. Tehát, hogy ez nem csak úgy megtörténik velünk, nem csak a napnak a káros sugárzása, ami roncsolja a sejtjénket, hanem hogy ez belénk van kódolva, determinálva vagyunk arra, hogy öregedünk, pont. És ez tök érdekes dolog, nem? Hogy egyébként meg megint evolúciós szemmel nézve ez hogy a bubánatba került bele a sztoriba. Ha csak nem az, hogy Isten azt mondta, hogy már pedig 120 év legyen a vége az ember életének. Ami inkább érdekes ebben az egész felolvasott részben, az ez az Isten fiak történet, hogy kik voltak ezek az Isten fiak. Én nagyon szeretem ezt a pár verset, ez ilyen nagyon jó kis ilyen fantázis, sztoris dolgokat, óriásokkal, meg nem tudom én mikkel hoz össze, nagyon izgalmas. Van több elmélet erre, kettőt szeretnék felhozni. Az egyik az, ami szerintem nem igaz, ez az, hogy Kainnak és Sét leszármazottainak a keveredéséről szól ez, hogy az Isten fiak azok a hívő, a messiási vérvonal volt, és hogy keveredtek Káinnak a vérvonalával. Nagyon valószínűleg ez megtörtént, tehát hogy pici az esélye, hogy ez nem történt meg, de hogy ez még így nem hozná önmagában az óriásoknak a születését, hogy két ember összeházasodik. Hanem a másik az, hogy ez az Isten fiak elnevezés, ez a Ben Elohim, így ez az eredetiben, a héberben a kifejezés rá, ezt egy kivétellel mindenhol a Biblia angyalokra érti. Egyetlen egy kivétel van ezelől a Dániel 3-ban, Sidrák, Misek és Abednego története, amikor mondja ott az uralkodó, hogy egy negyedik valakit is lát az egészben, ott ugye konkrétan tudjuk, hogy Jézusról van szó. Tehát az az egy eset, amikor nem angyalról, hanem angyalokról, hanem Jézusról szól. Az összes többi esetben a Biblia az angyalokat hívja Ben Elohimnak, Isten fiaknak, ahogy magyarul mondjuk. Nagyon érdekes ez, hogy akkor ez most mit is jelent. Júdás levelében van egy érdekes mondat, ezt szeretném felolvasni, csak hogy picit legyen alátámasztva egy-két igével, és az, amit mondok, hogy elhiggyétek. Júdás 6. vers. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Hogy a sátán bukásakor nagyon úgy néz ki, hogy elbuktak az angyalok is. Valószínűsítjük, hogy az egyharmada az angyaloknak a sátánnal együtt ment. Erre is van egy ige, ezek nem ilyen kőbevésett, szigorú tanok és ilyen nagyon egyértelmű dolgok, de azért lehet erre következtetni, hogy sátán nem egyedül munkálkodik. Sátán nem mindenható, sátán nem mindenütt jelenlévő. Ő egy arkangyal volt, Lucifer volt, egy nagy, magas szintű, fajú, nem tudom én, teremtmény, és neki szüksége van arra, hogy legyen egy szigorú hadserege, és ezek a démonok, az angyalok, akik vele együtt föllázadtak Istenen ellen, és elbuktak. És nagyon úgy tűnik, hogy ezek az angyalok, ezek a démonok valamilyen módon, valamilyen testet öltöttek, valószínűleg emberhez hasonló testet, és fajtalankodtak az emberekkel, és ebből egy új hibrid faj jött létre, mondom, tiszta fantasy, meg sci-fi az egész, szerintem nagyon izgalmas, és ezek voltak azok, akiket ma úgy hívunk, hogy óriások. És nagyon érdekes ez, hogy egy csomó, szinte minden mitológiai történet rendszerben megjelennek az óriások, népmesékben, mondákban, nagyon-nagyon sok helyen megjelennek ezek, és valószínűleg ennek van alapja. Érdekesség, ugye lehet látni az Facebookon is néha egy-egy képet, hogy ilyen nagy óriás csontvázakat találnak. Megpróbáltam ennek utána járni, hát az internet fele azt mondja, hogy ezek igazak, a másik fele azt mondja, hogy nem igazak, úgyhogy nem tudom, hogy találtak-e ilyet, vagy nem találtak. A Biblia viszont beszél óriásokról. Mi volt itt, mi a történetnek a lényege? Itt csak simán az ember és a sátán romlottsága keveredik, és egyfelől igen, másfelől én azt gondolom, nem én találtam ki ezt az elméletet, de én igazat adok neki, hogy valószínűleg a sátánnak ez egy stratégiája volt. Ugye a sátán tudta pontosan, hogy az asszony magva lesz az, aki majd rá fog taposni a fejére. Úgyhogy ő gőzerővel azon volt, hogy az asszonynak a vérvonalát megrontsa. Ugye milyen érdekes ez, hogy az asszonyokat vettek feleségül. Nem tudom, hogy az angyali fajnak a nemisége hogy van, vagy hogy nincs, de mindenképp érdekes, hogy passzol ebbe az elméletbe, hogy a nőnek a magvát akarta megfertőzni, a nőnek a vérvonalát akarta megfertőzni. Aztán van még egy érdekes kérdés ebben, és mindjárt tovább megyünk, de hogy oké, de akkor ezután jött az özönvíz, tehát ezek mind meghaltak és megszűntek, akkor hogy lehet az, hogy utána még mindig olvasunk az Ószövetségben óriásokról? Ugye a leghíresebbet talán mindannyian ismerjük, Góliátot, aki egyébként nem is a legmagasabb volt állítólag, ugyan csak 2,75 vagy 3,70, minden, tehát nem volt túl magas, alig 3 méter, hogy van ez? És erre is több elmélet van, ebben nem akarok elmélyedni, hanem csak egyszerűen annyira tetszik a negyedik vers, hogy ezt így letisztázza, hogy abban az időben, sőt, még azután is, amikor az istenfiak bementek az emberek lányaikhoz, és azok gyermeket szültek neki, óriások éltek a földön. Hogy nagyon úgy tűnik, hogy sátán ezt a stratégiáját, ezt a gondolkodását, ezt nem adta föl az özönvíz után. Tehát ez nem csak egy ilyen egyszeri próbálkozás volt, hanem én azt gondolom, hogy később is ezzel bepróbálkozott, és olvasunk az anákokról, a filiszteusokról, hogy ott voltak ilyen óriások. Aztán egyébként, ami ebben még nagyon érdekes, és inkább csak a párhuzam a mai világunkkal, az ez a szexuális aberráltság, és nem kívánok ebben nagyon-nagyon elmerülni. De egy pár évvel ezelőtti statisztika az, hogy a 16 éves lányok 70%-a már nem szűz. ami azért elég korai. Lehet, hogy ma már ez lemenne 15-14 évre is. Nagyon érdekes, hogy a homoszexualitást a mai világunkban újra nagyon föl van emelve, hogy ezt a világtörténelemben már többször is láttuk, ugye van klasszikusan Sodoma és Gomorra, de aztán a Római Birodalom, és egy csomó helyen látjuk ezt, hogy időről időre ez fölemelkedett. És nem a homoszexuálisok ellen vagyunk, hanem a homoszexualitás ellen vagyunk, ami egy nagy különbség. Nem ítélem el egyáltalán a homoszexuálisokat jobban, mint bármelyik pornófüggőt, vagy bármilyen más bűnben lévő embereket, de attól függetlenül a Biblia meg nagyon egyértelműen beszél arról, hogy a homoszexualitás az bűn, és nem Istentől van. De hogy ez ma már nem csak, hogy az elfogadásról beszélünk, hanem hogy föl van ez emelve, hogy a fiatalokat puhítsuk, és tanítsuk őket arra, hogy legyenek homoszexuálisak. Ez nagyon-nagyon hasonlít nekem egyébként a Noé idejére. Aztán ott van az online pornó, annak mindenféle aberráltsága, tehát hogy nem is akarok ebbe belemenni, nem is nagyon ismerem, hogy mik van, néha egy-egy sztorit hallok, akkor így csak így kiakadok. Plusz egy érdekesség, ez nem a szexualitáshoz kötődik, de érdekes adat ez is, hogy mai 18 évesek, mire 18 éves lesz egy gyerek, 35 ezer alkalommal lát gyilkosságot. Vagy filmben, vagy videójátékban, vagy valami ilyen helyen, tehát nem feltétlenül a valóságban. De hogy elképesztő, hogy mik történnek a mai világban, csak egy picit így hátralépünk és ránézünk az egészre. És én azt látom ebből, hogy Jézus hamar vissza fog jönni. Én nem érzem azt, hogy a Noé idejében még a fajtalankodással együtt is, meg mindennel együtt sokkal gázabbak lettek volna, mint amilyen a mai világunk, amilyenek ma mi vagyunk, hogy így mondjam. Na, olvassuk tovább a 6.-7. verset. Ugye megbánta az Úr, hogy ember teremtett a földön, és bánkódott szívében. Ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, aki teremtettem, az embert, az állatot, a csúszómászó állatokat, az égmadrait, mert bánom, hogy megteremtettem. És itt csak egy picit szeretnék megállni, nem fogunk sokat időzni, de ez a megbánta szó, ez kicsit félrevezető értelmezés. Ha bele is gondolunk logikusan, akkor nem is értelmezhető Isten szemszögéből, aki időn kívül van, tehát vagy így a mi elménkkel könnyebben felfogható módon ismeri a jövőt. Tehát, hogy tud megbánni valamit, amikor tudja, hogy mi lesz. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy próbáljuk mi Isten érzelmeit valahogy megfogalmazni, megfogni. Azt mindenképp látjuk az igéből, hogy Istennek vannak érzelmei, tehát ő nem egy ilyen robot, egy ilyen nagyon nem tudom én micsoda. Azt látjuk, hogy örül, amikor jót teszünk, amikor jót döntünk, és búsul, és szomorú, amikor meg nem jól döntünk, vagy nem jó dolgokat csinálunk. Itt egyébként az eredeti szóban az elsődleges értelmezés a szótár szerint, amikor rámentem, az a búsul, sajnál, sajnálkozik. Tehát lehet, hogy valahogy ezek a kifejezések jobban leírják azt, hogy mi is történhetett itt Isten szívében, lelkében, nem tudom miében, érzelmeiben, talán mondjuk így. Jó? És ez itt van a 8. vers, ami nagyon-nagyon-nagyon jó vers, és itt egy picit el fogunk időzni, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És nekem nagyon tetszik ez a fordítás, az egyszerű fordítás nem így fordítja, de az eredetit megnézve, bár nem vagyok szakértője a hébernek, de az eredetit megnézve talán ez hitelesebb, ez a fordítás, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És már csak azért is tetszik nekem jobban ez a fordítás, mert az egész történetbe, az egész ívbe sokkal jobban beleillik. Ugyanis itt mit látunk? Azt látunk, hogy ha Noé kegyelmet talált, akkor ő, neki kegyelemre szüksége volt, akkor ő valószínűleg nem volt igaz ember. Nem azt látjuk, nem az volt leírva, hogy ő egy igaz ember volt, hanem hogy kegyelmet talált. Valószínűleg ugyanolyan gonosz és bűnös volt, mint a többi ember az özönvíz előtt. Amit még fontos, hiszem, hogy fontos és jelentős az, hogy milyen sorrendben és hogy vannak leírva az igébe ezek a mondatok. Ez még az özönvíz előtti történet. Noé nem azért tért meg, mert Isten beparáztatta az özönvízzel, és akkor mondta, hogy hú, hát akkor valamit gyorsan csináljunk, és akkor összeszedem magam. Hanem Noé már az özönvíz üzenete előtt kegyelmet talált. És olyan érdekes, nekem tetszik ez a talált kifejezés, hogy akkor úgy tűnik, hogy ő keresett valamit, nem? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ő neki valami nem volt rendben ezen a földön, ezzel az élettel. Elképesztően keveset beszél róla az igen, nagyon kis szükszavú, de hogy én így látom ebben, hogy lehet, hogy Noé kereste a teremtőt, lehet, hogy Noé kereste a bűnbocsánatot, lehet, hogy Noé hallott valami történetet esetleg Ádámról, még az apjától, mert mondjuk az apja tényleg találkozott Ádámmal, vagy nem tudom, tehát az én fejem, amikor beindul a sztorizgatásba, de hogy valamit hallott, valamit tudott 1600 év távlatából is, hogy is volt ez az egész teremtés, és hogy valahol van egy Isten, aki valamit csinált, és hogy mi meg eltértünk tőle, és elkezdte Istent keresni, és keresett, és talált. Kegyelmet talált Noé. És ez olyan jó és fontos üzenet, és ezt látom a Bibliában, azért is merek emellett a fordítás mellett letenni a voksomat, annak ellenére, hogy nem vagyok egy héber nyelv szakértő. De hogy Isten nem a jó embereket keresi. Szinte végig ezt látjuk, majd itt az 1 Mózesben ez nagyon tiszta lesz. De hogy az egész Bibliát, ha nézzük, nagyon-nagyon kevés olyan eset van, amikor Isten az ilyen nagyon klassz jó embereket vette elő, hanem általában mindig a kis bénákat, a kis csetlőbotlókat, vagy a nagyon csetlőbotlókat, vagy a nagyon bénákat. Mert Isten nem a jó embereket keresi. És ez egy jó üzenet számunkra, hogy figyelj, Isten nem a jó embereket keresi, hanem azokat keresi, akik reagálnak, akik válaszolnak az ő elhívására, az ő megszólítására. És ez egy nagyon-nagyon fontos elv. És itt talán érdemes egy fél másodperce megállni, és magunkban nézni, hogy mi milyenek vagyunk, te milyen vagy. Te olyan ember vagy, aki, jaj, én bűnös vagyok, engem Isten nem is keres, nem is szól hozzám, nem is tud semmire se használni. Hogy a másik véglete gőgös vagy, hogy hát én azért jó vagyok, én azért jó hívő vagyok, hát itt vagyok vasárnaponként is, meg evangélizálok, meg nem tudom, meg nem beszélek csúnyán, meg nem tudom, nem vagyok részeg, meg egy csomó dolgot nem csinálok, ami rossz dolog, és egy csomó dolgot csinálok, ami jó dolog, úgyhogy én jó vagyok, én jó hívő vagyok. Itt sem tudsz találkozni Istennel, azt látjuk, nem tudunk vele itt találkozni, hanem azt látjuk, hogy aki azt tud találkozni Istennel, aki nem jó vagy rossz, nem az, aki jól vagy jól csinálja dolgait, hanem aki válaszol Istennek a hívására, aki reagál arra, amikor Isten megszólítja. Olvassuk tovább 9. verstől. Noé nemzetségének pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt kartásai közül, Noé Istennel járt. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt erőszakossággal. Isten azért a földre tekintett, és íme az meg volt romolva, mert minden test rossz útra tért a földön. Igen, ideig akartam olvasni. Ugye azt nem írja itt az ige, hogy Noé megtérése mikor történt. Azt nem tudjuk, azt tudjuk, hogy mikor született, tudjuk, hogy mikor volt az özönvíz, tudjuk, hogy mikor nemzette ezt a 3 fiút, de azt nem tudjuk, hogy mikor történt a megtérése. És elképzelhetőnek tartom, csak így ezen a példán, hogy azt mondja Jézus, hogy az utolsó idők olyanok, mint Noénak az ideje, hogy Noé lehet, hogy azért korábban megtért már, és eltelt jó pár 10 vagy akár 100 év is a megtérése és az özönvíz között. És ő ott volt, mint a hívő embernek az előképe egy bűnös, romlott világban, úgymond egyedül maga Istennel. És azt látjuk, hogy ez az egész világ viszont nagyon romlott volt, ez itt újra ki van emelve. És ott élt sokat, és csak utána jött az elhívás. 13-tól 18. versig. Ezért azt mondta Isten Noénak, minden test vége elérkezett, mivel a föld erőszakossággal telt meg általuk. Íme elvesztem őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát, góferfából, rekeszeket is csinálj a bárkában, és kend be szurokkal belül és kívül. Így csináld meg. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Csinálj ablakot a bárkán, egy könyöknyire hagyd azt felülről, és oldalt készíts ajtót a bárkába. Alsó, középső és felső szintet készíts. Én pedig íme özönvizet hozok a földre, hogy elveszítsek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt. Minden elvész, ami a földön van. De veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába a fiaiddal, feleségeddel, és fiaidnak feleségeivel. együtt. Ezt látjuk, Noé volt az utolsó idős kereszténynek a képe, és hogy várt, sokat várt, ott volt egyedül a bűnös közegben, és várt, igazán nem tudta, hogy mire vár. Ugye ez olyan tök furi, hogy benne él a bűnös világban, és vár valamit, mint hogy mi is benne élünk ebbe a bűnös világban, és várunk az elragadtatásra, várunk a testünk megváltására, amiről van egy kis halványképünk, de igazából nem tudjuk, hogy mi az. Noé ugyanígy várt itt. Ugye, ne felejtsük el, hogy az özönvíz előtt nem volt eső a földön, nagyon valószínűleg, hanem a harmat volt az, ami öntözte. Ugye egy zárt rendszerben volt, egy üvegházhatásban a föld. És ott volt Isten, és mondta Noénak, hogy és majd hullik a víz az égből, és mi van, hullik az ég a vízből, hát kidobja föl, vagy nem tudom, tehát hogy fog leesni, hogy nem tudta, hogy igazából mit, és akkor építse egy bárkát, építse egy hajót, mi az, hogy hajó, mi az, hogy bárka. Soha ilyet előtte nem csináltak. De ami nekem ebbe tetszik első gondolatként, hogy azt mondja Noé, hogy Uram, itt vagyok, használj. És hogy Isten beavatta őt a terveibe. És hogy sokszor azt hiszem, hogy érezzük azt, hogy Isten nem avat be minket a terveibe. De vajon ennek nem-e az az oka, hogy igazából nem is feltétlenül arra vagyok kíváncsi, hogy Istennek mi a terve, hanem hogy Isten mit szól az én tervemhez. Mennyire tetszik neki, és remélem, hogy tetszik neki, és remélem, hogy valamilyen vallásos csellel rábírom benni, hogy az én szekeremet tolja, és az én tervemet akarja ő is végrehajtani. Én időnként így működök, időnként. De hogy Noénál meg azt látjuk, hogy azt mondja, hogy ő pedig azt mondja, Uram, itt vagyok, és használj, és mondd meg, hogy mit csináljuk, és Isten azt mondja, hogy építs egy bárkát. Mit? Egy bárkát. És Noé azt mondja, oké, építek egy bárkát. És 100 évig építi a bárkát. Hogy vajon, amikor Isten tervét akarjuk hallani, vajon, amikor azt mondjuk, hogy Isten nem mondja el az ő tervét, vajon a szívünk az ott van-e, hogy amúgy meg tényleg érdekel, hogy mit akar Isten mondani, és hogy van bennem egy hajlandóság, hogy bármit mond, elvégzem. Hát, hál' Istennek a Filippi levélére, ahol azt mondja, hogy mind a zakarás, mind a cselekvést, ő munkálja bennünk, úgyhogy hihetünk abban, hogy ő munkálkodik, de azt hiszem, hogy Isten nem dobálja csak így a terveit mindenkinek oda, hanem azt ilyen értelemben ki kell érdemelni, hogy ott legyen a szívünk. Aztán hogy nézett ki ez a bárka? Ugye elképzeljük a klasszikus vasárnapos iskolás bárka képét, ugye valami kis hajó, nem tudom, ilyen úszájszerű a tetején, egy kis házikóval, kerek ablakokkal, kikukucskál a zsiráf, meg a nem tudom, az elefánt, meg a majom mászik rajta, és egyébként ilyen napsütés is az egész, ami tök nonsense, mert hát mi is süt a nap. Mondjuk lehet, hogy az özönvíz után úszkált, azt a képet próbálták megörökíteni. Na most ez alapján az egész egy ilyen ormótlan tégla kinézetű volt. Nem biztos, én azért nem vagyok ebben teljesen meggyőződve, hogy ez egy ilyen szigorú tégla cucc volt, de hogy itt csak ezt látjuk, hogy magasság, szélesség, hosszúság. Az Új Jeruzsálem van egyébként még így leírva a Jelenések könyvében, köszönöm szépen, hogy az is egy ilyen kockának van leírva, ami majd lejön a mennyből, ez kicsit ilyen Star Trek-es, amikor a borgok jönnek, és akkor az is ilyen, hogy a kocka alakú nagy űrhajójuk van, valami olyasmi. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg kocka meg négyzet alakúak, de amit látunk, hogy most így képzeljük el, hogy ez egy tégla alakú, téglatest alakú, 15 méter magas, 50 méter széles, és 150 méter hosszú valami csoda volt ez. És nem volt benne vitorla, nem volt rajta kormány, mert ezek nem volt szükség. Tehát itt csak ez egy ilyen inkubátorszerűen csak ott valahol kellett lennie, hogy túléljék, és aztán ennyi kész. Olvassuk egy picit akkor tovább, és még egy-két izgalmas történet lesz itt. 19. verstől olvassuk a 21-ig, ez már majdnem a vége. És minden élőből, minden testből, mindenből kettőt-kettőt vigyél be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak. Hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemük szerint, az állatok közül az ő nemük szerint, és a föld mindenféle csúszómászó állatai közül az ő nemük szerint. Mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Magadnak pedig szerezd be mindenféle eledelt, ami csak ehető, és gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok nektek is, meg azoknak is. Na, hát ugye itt a nagyon klasszikus, kritikus kérdés, hogy a szözbe fért be ennyi állat ebbe azért amúgy nem túl nagy cuccba, mert 150 méter hosszú, 50 méter széles, 15 méter magas, azért ez nem egy olyan nagyon nagy történet. Logisztikusok, nyilván keresztény logisztikusok, feltételezem, kiszámoltak, hogy átlagosan egy állatnak a térfogat igénye, hogy ott álljon egy helyben, az 2 köbméter. Tehát, hogy ebben benne van az elefánt is, benne van az egér is, ezt mindent leátlagolunk, akkor azt mondják a logisztikusok, hogy az állatok átlag térfogata 2 köbméter, amire szükségük van. Ugye most ez a bárka, ez 56.250 köbméter nagyságú volt, de itt egy-két fontos dolgot még ki kell emeljünk. Az egyik az, amit itt ír nagyon precízen az ige, hogy az ő nemük szerint. És hogy ez a fajt jelenti, hogy nem volt szükség, németjön olyan kis cuki volt, hallgattam erről a tanítását, csak mondta, hogy nem volt szükség rá, hogy mindenféle cicát bevigyenek. Tehát nem kellett bevinni a cirmost, a nem tudom én milyen kopasz egyiptomi, nem tudom én milyen cicát, hanem egy cicát vittek be. Kutyából se kellett bevinni a német juhászt és a tacsit is, nem tudom én, hanem csak egy kutya elég volt, hogy be legyen víve. Miért? Azért, mert ugye erre beszéltünk az evolúció kapcsán, hogy van a mikroevolúció, és van a makroevolúció. És a mikroevolúciót azt látjuk. Az valóban történik. A fajon belüli mutálódás és annak a tovább örökítése, az tényleg működik. Az állatok tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz. Ezt látjuk. Ezt nem látjuk, hogy fajokon két faj között volna átmenet, azt sehol nem látjuk, csak ugye ezt próbáljuk kinagyítani az egészre. Tehát igen, az is lehetséges szerintem, az én hitem szerint, hogy a farkas és a kutya az egy párból származott ott a Noé bárkájában. Aztán a másik jó kérdés, nem magamtól jött ez az ötlet, de ez nagyon zseniális, hogy miért gondoljuk azt, hogy a legnagyobb tenyész bika elefántot kellett bevinni abba a bárkába. Mi van, ha csak kis kölyköt vitt be Noé a bárkába? Egy kis kölyök elefánt az egy ilyen kifejlett birka méretű. Tehát, hogy azért az nem kell neki 2 köbméter. Úgyhogy valószínűleg kölyköket vittek be. Nagyon valószínűleg tartják, hogy a kétharmada üres volt, tehát egyharmadában elfértek ezek az állatok, ugyanúgy viszont nagyon sok élelmet kellett bevinni, mert több mint egy évig, nagyjából egy évig voltak bent a bárkában, tehát azért ott sok mindent kellett csinálni. Ez is érdekes egyébként, hogy amit ugye megetettek, az valószínűleg ki is jött, hogy akkor azt hogy pakolták ki, de hát mindegy, ez már az ő dolguk volt a kis ablakon. De valahogy gondolom nem gyűjtögették azt egy éven keresztül. Na mindegy. Úgyhogy vannak azért itt magyarázatok. A másik ugye, amit szokott fölmerülni, most tényleg Noé végig ment a földön, és akkor ott lasszóval befogott mindenféle állatot. Egyébként 100 éve volt rá, tehát éppen az is, hogy megcsináltam, meg a fiai segítettek, úgy néz ki a sztoriba. De miért az nem lehetett, hogy Isten bele az állatokat utasította erre? Én pont minap mentünk át Csanádon, és néztük a gólyákat, ott vannak az új kis gólyák, már nem is olyan kicsik, már nem lehet megmondani, melyik a kicsi, melyik a nagy, és ugye én azt hallottam, hogy amikor a gólyák elrepülnek délre, és visszarepülnek, akkor ugyanarra a póznára jönnek vissza. Ez milyen furi már, nem? Hát honnan a szőzből van ez bennük? És aztán az is gondolkoztam, hogy az új kis gólya, aki elrepül, aztán visszajön, az ő honnan tudja, hogy most melyik pózna üres, ami szabad. Ezt nem tudom, ez hogy meccselik le egymás között, de valahogy keresnek egy üres póznát. Na mindegy. De hogyha ez bele van így építve az állatokba, akkor nem, Isten nem tudta megtenni azt, hogy nem tudom, érezték az esőszagot, vagy mondok valamit, és oda mentek, no, érzésben mentek. Tehát, hogy én ezt nem tartom annyira hitetlennek, vagy hihetetlennek, csak simán ezt az egészet, mint ahogy mondom. Na, erről még lehetne sokat időzni, most nem kellene ennél többet ennél időzni, csak ilyen kis gondolatébresztőket akartam fölvillantani ebből az egészből. És amit szeretnék itt még kiemelni a végén, és ezek az utolsó gondolataim. A 18. verset szeretném még egyszer kiemelni, és aztán elolvassuk a 22-et, az utolsót. De veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába, fiaiddal, feleségeddel, és fiaidnak feleségeivel együtt. Ez volt a 18. vers, és a 22. És Noé úgy cselekedett, amit Isten parancsolta neki, mindent aszerint tett. Isten szövetséget kötött Noéval, adott neki egy új kezdetre lehetőséget, aztán az ő családjának és adott egy új kezdetre lehetőséget, és így az emberiségnek adott egy új kezdetre lehetőséget, és ez megint egy milyen gyönyörű kép a eszembe jut erről az az igevers, hogy minden nap megújul a te kegyelmet, hogy Isten a megújulásnak az Isten, hogy Istennel mindig lehet újra kezdeni, és hogy Isten nem azt mondta, hogy eltörlöm ezt az egész szemét bandát itt, amit itt összehordtak az angyalokkal, meg mindennel együtt, és nem is akarok többet hallani az egészről, hanem azt mondja, hogy nem, egy újat, egy új kezdetet hozok létre. És ez nyilván szimbóluma a megtérésünknek is, ugye az özönvíz, a bemerítésnek a szimbóluma, a halál, hogy meghal a régi, és egy új teremtés, egy új dolog jön létre. Hogy Isten megígéri Noénak, hogy ő megmenti. És Noénak volt feladata, de volt hite is emellett a feladat mellett. És annyira tetszik ez a 22. vers a végén, így fejezi be a 6. rész, hogy és Noé úgy cselekedett, amint Isten parancsolta neki, mindent aszerint tett. Hogy hitben lépett egyet, de engedelmes volt, és megmenekült. És érdekes, hogy egyébként a 18. versben a szövetség ígérete az feltétel nélküli szövetség, tehát nem az volt, hogy na, ha te megcsinálod ezt, akkor én, hanem Isten azt mondja, hogy mindenképp megmentelek, és Noé csak beleállt ebbe az ígéretbe. De hogy ott volt ő, és odaadta magát, és engedelmeskedett Istennek. És így megmenekült ő, és megmenekült így az egész emberi faj, és itt lehetünk mi is. És olyan érdekes, hogy itt van ez a történet az elején, Isten ítéletéről, arról, hogy Isten itt azért nyomott egy reset gombot, mert annyira elfajultak a dolgok. De hogy megint aki túlélte, megint aki ki lett választva, az a hitnek az embere volt, a kegyelemnek az embere volt. Az az ember volt, akit Isten valahogy megszólított, ő megtért, és aztán élte egy tiszta életet Istennel, egy Istennel szoros közösségben élt, akinek Isten elmondta azt is, hogy hány méter hosszú, meg nem tudom én, mekkora legyen, meg ezt vidd be, meg azt vidd be. És Noé ezt hallotta, és Noé ezt megcsinálta, megtette, amit Isten kért, és látjuk majd, hogy mennyi áldás lett belőle az egész emberi fajnak az újjáéledése. Úgyhogy megint ebben a történetben is újra azt látjuk, ez most már talán nem tudom, a 4. történet a Bibliában, a Teremtés Ádám, Éva, Bűnbes és Kain, Ábel, Noé, mondjuk akkor legyen az 5. Az 5. ilyen sztori, azt látjuk benne, hogy a kegyelem és a hit megint az, ami működik, hogy Istennek a rendszere az a kegyelem és a hit, vagy lehet jobb sorrend a hit és a kegyelem, hogy az az ember, aki hisz, aki bízik Istenben, az kap kegyelmet, nem pedig az, aki jól csinálja, nem pedig az, aki ügyes, nem pedig az, aki okos, és ez nagyon bátorító nekünk, és szeretném, ha ezt látnátok, és ezt fogjuk sokszor elővenni az egymózesbe, ahogy vesszük, hogy az Ószövetség Istene ugyanez az Isten, aki azt mondja, hogy a hit, a bizalom az, ami által tudtok hozzám jönni, és a kegyelem az, ami a mi kapcsolódásunknak a pontja. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked ezt, hogy te egy ilyen Isten vagy, hogy ezt láthatjuk már itt a Biblia első lapjain is, hogy bár mi tényleg elszúrjuk, mi tényleg bénák vagyunk, nem vagyunk jók, nem vagyunk ügyesek, nem vagyunk okosak. Mi a magunk erőnkből mindig csak valami rosszat tudunk csinálni, a jónak kigondolására se vagyunk képesek, és a mi jó cselekedetünk előtted az olyan, mint a szennyes, koszos, véres, mocskos ruha. Úgyhogy csak köszönjük neked ezt, Istenünk, hogy te így működsz, hogy te így teremtettél bennünket, hogy függjünk tőled, és hogy ez a függőség, ez nincs feltételhez kötve. A veled való kapcsolódásunk nincs feltételhez kötve. Köszönjük Jézust, a te fiadat, aki áldozatként eljött. Köszönjük azt, hogy ő rendezte az adósságlevelünket, az adósságunkat veled szembe, hogy a bűneinkért, a bűneink helyett meghalt, mi helyettünk a kereszten, és ezért szabadon jöhetünk ma hozzád, Uram, és szabadon lehetünk veled közösségbe, Istenem. Én ezt köszönöm neked, és csak kérlek, Uram, hogy segíts ebben, hogy ez a kegyelem, ez átformáljon bennünket, Uram, add, hogy legyen hitünk, hogy legyen bizalmunk benned, és hogy aztán olyan hívő emberek legyünk, akik hallják a te hangodat, és meg is cselekszik azt, amire hívsz bennünket, mint Noé, bármennyire is irreális, bármennyire is furcsa is az, amit kérsz tőlünk. Úgyhogy így kérlek, Uram, hogy vigyél minket tovább az életünkben, te veled, Jézus. Amen. Amen.